Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök most egy három gyerekes édesanya, Balla Gabriel, a tanúságtételét hallhatják.
Miután szentségi házasságot kötöttünk, furcsa módon kezdődött a közös életünk, mert nem Nászútra mentünk, hanem egy zarándoklatra, Częstochowai nagy lengyel zarándoklatra. Varsóból indultunk, és Częstochowába gyalogoltunk. Ez nagyon nagy élményeket jelentett számunkra. Ezt a zarándoklatot már előtte is 2 évvel együtt megtettük a férjemmel, és azért úgy gondoltuk, hogy így kezdjük a közös életünket. Nagy családot terveztünk, mert nekem is 2 testvérem volt, meg férjemnek is, és úgy gondoltuk, hogy mi is 3-4 gyereket szeretnénk. Elsősorban első hivatásomnak az anyaságot tekintettem, és nagyon jó példaképen volt az édesanyám, akire most is nagyon nagy örömmel és nagyon nagy szeretettel tekintek, mert aki tanítónősége mellett még a 3 gyermeket maximálisan ellátta, és ugyanakkor ott volt még a nagymamám is, aki szintén példakép volt. Mind a 2 nagymamám, de az egyik az velünk élt, és ő pedig feladta az állását azért, hogy édesanyám dolgozhasson a 3 gyerek mellett, ő főzött ránk minden nap. Úgyhogy a példaképeink megvannak, szeretném őket követni, de azt hiszem utolérni sose fogom tudni. Mikor az első gyermekünket vártuk, nagyon örültünk neki. Sajnos az örömből üröm lett, mert köldökzsinór probléma következtében az első magzatunk szülés közben meghalt. Ez nagyon nagy trauma volt számunkra. A másik probléma az volt mellette, hogy mivel én is majdnem meghaltam, ezért császármetszéssel kellett világra hozni. Sok-sok imával túltettük magunkat ezen a traumán, és 1 év leteltével nagy örömmel vártuk a következő babát. Már egy új kórházban, új orvosnál szültem. Amikor megszületett, elég szürke kis csecsemő volt, úgyhogy gyanús volt a dolog az orvosoknak, és még aznap éjszaka átvitték a klinikára, ahol életének 3. napján átadta a lelkét az úrnak. Nem is tudtuk felfogni, hogy mi történt. Teljesen kétségbe estünk. Szintén nagyon sok imára volt szükség ahhoz, hogy ezt túléljük. Nagyon nagy segítség volt akkor számunkra a család, aki nagyon nagy erőkkel imádkozott értünk, és nagyon sok barátunk is velünk imádkozott. Isten kegyelmével tudtuk ezen a traumán túljuttatni magunkat. A második kisbabánál szívfejlődési rendellenességet állapítottak meg, ami feltételezhetően genetikai eredetű volt, és ezt a vizsgálatok alá is támasztották. Ez azt jelentette, hogy fiú utódaink 50%-a gyakorlatilag életképtelen lehet, míg lány utódaink 50%-a pedig örökli a betegséget, de úgy, mint én, csak hordozó. Ez nagyon megnehezítette a további családtervezésünket, hiszen bármelyik terhességnél ugyanez felléphetett. A Központi Élelmiszeripari Kutatóintézetbe dolgoztam, és megnyertem egy ösztöndíjat Hollandiába 1/2 évre. Mielőtt elindultam Hollandiába, 1 héttel előtte tudtam meg, hogy ismét kisbabát várok. Nagyon félve indultam útnak, hiszen előtte már volt egy korai spontán betélésem, és nagyon féltem, hogy esetleg ott külföldi honban ilyesmi történik velem. Szerencsére minden rendben ment, és a kutató munkámat is be tudtam fejezni, úgyhogy amikor hazajöttem, rá 10 napra megszületett koraszülöttként Sebestyén fiunk. Mivel nem tudtuk, hogy örökölte a betegséget, ezért az elkövetkező 1-2 hét nagyon izgalmas volt, mert nem tudták megmondani az orvosok se, hogy most örökölte a betegséget, vagy nem.
Honnan kapta a nevét Sebestyén?
Ez egy nagyon érdekes történet. A nevét tulajdonképpen megálmodtam. Tudtam, szinte egy felső kényszer volt az, hogy én ezt a nevet adjam a gyermekemnek. 3 hónapos korában egy kardiológiai vizsgálaton megállapították, hogy nincs semmi baja. De mivel koraszülött volt, hát voltak vele problémák, sokat kellett tornáztatni, féloldalas volt, és egy picit elmaradt a mozgása. Ezért 2 éves korában egy újabb vizsgálatot kértünk, amikor megállapították, hogy ő is örökölte ezt a betegséget. Ez egy nagyon nagy trauma volt számunkra, hiszen úgy gondoltuk, úgy tudtuk a genetikai tájékoztatás szerint, hogy akkor ő meg fog halni. Ezért pokoli időszak volt ez az egy hét, amíg újra nem beszéltünk a kardiológussal, aki azt mondta, hogy minket félretájékoztattak, hiszen nem minden beteg hal bele ebbe a betegségbe, hanem csak a betegek egyharmada. A többieket gyógyszeres kezeléssel lehet szinten tartani, de vannak olyan esetek is, amikor kinövik ezt a betegséget. Ez nekünk egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mert nem akartuk már ezt a gyönyörű, csodálatos kisfiunkat elveszíteni. Ezért nagyon hittünk abban, hogy ha nem is gyógyul ki a betegségből, de életben marad. Megtudtam, mit jelent a Sebestyén név. Azt jelenti, hogy halhatatlan. Ez nekem egy égi jel volt, egy üzenet a Jóistentől, hogy a mi fiunk élni fog, és nem lesz semmi baj. Nem akartuk, hogy Sebestyén egykeként nőjön fel, és nekem valahogy a tudatomban meg volt továbbra is a három gyerek, úgyhogy én nagyon törekedtem arra, hogy az álmom megvalósuljon. Úgyhogy most már azért imádkoztunk és izgultunk, hogy a következő lány legyen, hogy ne legyenek ilyen problémáink. Azt mondták, hogy még egyet vállalhatunk, úgyhogy mi nem gondolkoztunk egy percig sem. Csak hát két spontán vetélésem volt egy éven belül, úgyhogy akkor egy kicsit elkenődtem, hogy vajon lesz-e még lehetőség arra, hogy Sebestyének testvére szülessen. Úgy gondoltuk, hogy megadjuk a Jóistennek azt a lehetőséget, hogy még egy kis babával ajándékozzon meg bennünket. Nagyon sokat imádkoztam Pió atyához. Kisgyerekemmel mindig bementünk a Jáki kápolnába, és ott volt egy oltár, és oda mindig letérdeltünk, és kértük a lánytestvért. Nem kellett sokáig imádkoznunk, mert jelentkezett a következő terhességben Rita lányunk, aki azért kapta ezt a nevet, mert Szent Ritához is imádkoztunk, aki ugye a lehetetlenségek védőszentje.
Már két gyermeketek volt, amit nagyon sok ima előzött meg.
Igen, nem csak sok ima, hanem nagyon sok bőjt is, hiszen amíg én Hollandiába dolgoztam, addig a családom nagyon sok tagja pénteken kenyéren és vízen bőjtölt. Ez is nagyon sokat számított az ima mellett, és éreztem a kegyelmi hatásait. Éltük a mindennapi kis életünket, és egyszer csak azt vettem észre, hogy újra kis mama lettem. Először nagyon-nagyon megijedtem, hiszen rögtön az jutott eszembe, hogy ötödik császárként fog megszületni, ha egyáltalán eljutunk odáig. De aztán megmagyarázhatatlan módon teljesen elszállt a félelmem, és a 9 hónapot gyakorlatilag félelem nélkül töltöttem el. Ezt én isteni kegyelemnek tartom. Amikor én megfogantam Zsófi kislányomat, pont abban az időpontban édesanyám adoptált egy magzatot. Azt vállalta, hogy 9 hónapig imádkozik az ő megszületéséért. És amikor én elmondtam édesanyámnak azt, hogy kisbabát várok, akkor ő nagyon megdöbbent, mert rájött arra, hogy lehet, hogy a saját unokáját adoptálta. Ez neki nagyon nehéz volt, mert ő engem nagyon féltett, és így azt mondja, sokkal nehezebb volt egy olyan magzatért imádkozni, akinek az édesanyja élete is a veszélyben van. A másik eset pedig szintén ezzel kapcsolatos, egy nagyon távoli rokonunk szintén ugyanakkor lett kismama, amikor én. És mivel neki már egyetemista gyerekei voltak, nagyon erősen gondolkodott azon, hogy megtartsa ezt a magzatot. A testvéremet hívta föl tanácsért. A testvérem elmesélte neki, hogy én is kisbabát várok, és az 5. császáromra készülök. Ez az egy mondat neki meghozta a döntést a fejében. Azt mondta, hogy ha a Gabi vállalja az 5 császármetszést, akkor én ugyan mind gondolkozom. Ez nekem egy nagyon nagy kegyelem volt, hogy tulajdonképpen semmit nem csináltam, csak éltem az életemet, és így gyakorlatilag még egy magzat életét megmentettem. Nagyon izgalmas volt a műtét, 3 főorvos operált, szerencsére minden rendben zajlott. Hála Istennek Zsófia egészséges kislányként született, és én is hamar felépültem.
a gyerekek szeretetben növekedtek, hogy folytatódott az életetek?
Mikor már iskolába járt a két nagyobbik, a kicsi még óvodába, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy vajon hogy fogok tudni visszamenni dolgozni, hiszen egy három gyerek mellé nem elég egy kereset. Ettől egy kicsit féltem. A Jóisten megint a szárnyai alá vett minket, és egy kedves régi ismerősöm ajánlott nekem egy állást. Igaz, hogy ahhoz el kellett végeznem egy számítógépes tanfolyamot a három gyerek mellett, de sikerült, és így megoldódott a munkahelyi problémám is. Igaz, hogy nem a szakmámba tudtam elhelyezkedni, de nekem ez a részmunkaidős állás nagyon megtetszett, és azóta is ezen a munkahelyemen dolgozom. Sevestyén 15. születésnapja után történt egy komoly baleset. Iskolába menet egyik reggel. Egy négysávos úton kellett átmennie a buszhoz. A busz takarásába jött elég gyorsan egy személyi autó, amit nem látott. Át akart szaladni a busz előtt, hogy elérje az ő buszát, és akkor ez az autó elütötte. 21 métert repült, és fejjel a földnek csapódott. Koponyatörést szenvedett, és azon a kómába esett. Én a balesetről csak egy órával később tudtam, mikor munkába mentem, a szomszédasszonyom értesített, aki rendőr volt. A baleseti kórházba vitték, és rögtön egy életmentő műtétet végeztek el. A műtét után szóltam édesanyámnak, hogy Bajcsa Lajos atyának, családunk kedves apjának szóljon, hogyha tud, akkor jöjjön be a kórházba, hogy a betegek szentségét sebi megkaphassa. 6,5 hétig kómában volt. Folyamatosan mellette voltunk, és folyamatosan az egész család mellette imádkozott. A szokásos rózsafűzért, az irgalmasság rózsafűzét, és a szabadító rózsafűzért minden nap mondjuk Sebestyén gyógyulásáért. Ezen kívül rendkívül nagy összefogást tapasztaltam. Egyrészt az iskola részéről, ő a Vard Mária gimnáziumba járt akkor, és még aznap délelőtt beszóltam az iskolába, hogy Sebi miért nem ment be. Már rögtön az első szünetben az egész osztály imádkozott érte, másnap misét mondtak érte, és a tanári kar a közösségeikbe vitte az ima szándékokat és kéréseket, ugyanúgy a munkahelyemen is, az egész rokonságban, úgyhogy már Erdélyben is aznap misét mondtak érte. Az összefogás egyszerűen kimondhatatlan, hogy milyen hálózatot szőtt be. Én úgy gondolom, hogy ez a rengeteg ima az ő gyógyulását rendkívül mértékben szolgálta. Bár voltak egymás után többszöri életveszélyes állapotok, 3 napos korában az összes fehérvérsejtje elfogyott a vérében. Ez nagyon veszélyes állapot, és erre nem is voltak fölkészülve az orvosok. Gyógyszeres kezeléssel ebből ki tudott lábolni. Ezt követően kétoldali tüdőgyulladást kapott, ami szintén egy életveszélyes állapotnak mondható. Majd utána hasi műtétet kellett végrehajtani rajta, és csak 3 hét múlva tudták a gégemetszést elvégezni, hogy a lélegeztetőgépet azon keresztül csatlakoztassák. Ezért sajnos a hangja elég erősen sérült, még most 3,5 év után is nagyon gyengén lehet hallani a hangját. Nagy összefogás volt itt Balatonfüred környékén is, a hittanos gyerekektől kezdve az atyákig nagyon sokan imádkoztak Sebestyénért, és ezt köszönjük, ezt az áldozatot.
Hogy lehetett édesanyaként elviselni ezeket a szörnyű napokat?
Nagyon nehéz volt. Napokig tulajdonképpen nem is nagyon fogtam föl, hogy mi történt. De amikor felfogtam, akkor úgy éreztem, hogy az Isten elhagyott. Úgy éreztem, hogy végtelen távolra került tőlem. Teljesen magányosan éreztem magamat, és nagyon féltem. Bár agyammal és eszemmel tudtam, hogy itt ebben a helyzetben csak a Jóisten segíthet, ezt valahogy nem tudtam érzékelni. Akkor kaptam az édesanyámtól egy imát, ami arról szólt, hogy bízzuk a gondviselőre minden bajunkat, tegyük a lába elé, és feltételen bizalommal forduljunk hozzá. Ne essünk kétségbe akkor sem, ha bajok rosszabbra fordulnak, hanem bizakodjunk. Ezt az imát minden nap el kellett, hogy mondjam. Ez az ima segített nekem abban, hogy talpra álljak.
Milyen jeleket kaptatok arra vonatkozóan, hogy bízzatok, Sebi meg fog gyógyulni?
Akkor volt ősszel a városmisszió, és sógornőm is a városban kapott igekártyákat, amiket betett a táskájába, de aztán valahogy elfelejtődött. A baleset után benyúlt ebbe a táskába, és sorba vette ki az igéket, rögtön arra gondolt, mielőtt még elolvasta volna, hogy ezt beviszi Sebestyének a kórházba, hogy biztatást kapjon. Ezekből az igékből a következő mondatok jöttek. Örök szeretettel szeretlek téged, én felépítelek, és te felépülsz. Kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Ez nekünk egy olyan jel volt, egy égi jel, ami azt sugalta, hogy nem lesz semmi baj, Sebestyén meg fog gyógyulni. A másik nagyon nagy élményem volt az, amikor már éberkómában volt, és kértem a káplánunkat, hogy jöjjön be és hozza neki eukarisztiát. Amikor elkezdte mondani az imádságot a keresztvetéssel, Sebestyén, minthogyha teljesen tisztán hallotta volna, ő is elkezdett keresztet vetni, ügyetlen mozdulatokkal, de láttuk, hogy ő érti, ami ott zajlik körülötte. És amikor mondta a bűnbánati imát, az ökléta mellére tette. Ebből tudtuk meg tulajdonképpen, hogy ő már nem kómás állapotban van, hanem nagyon is ott van, és tudja, hogy miről beszélünk, és részt vesz velünk együtt a szertartásban. Csodával határos módon javult, de még mindig nem gyógyult meg egészen. Bal keze, bal lába még nem úgy funkcionál, ahogy kell, de már nem használ járás közben botot. A tanulás az egy kicsit nehezebben megy neki, mint régebben, de én ezt is nagy csodának tartom, hogy a gimnáziumot tudta folytatni egy év kihagyással. Én bízom benne, hogy a jövőben sikerül leérettségiznie.
Kérdezem férjedet, Blaske Andrást, hogy tudtál, András, helytállni Gabi mellett?
Nagyon sokat segített neveltetésem, Istenbe és a szűzanyába vetett hitem, és az a családi rózsafüzér, amit már 1995 óta mondunk. Biztos, hogy ezek segítettek a szenvedések elviselésébe.
Befejezésként hallgassák meg Sebestyén testvérének, Ritának az énekét.
Áldalak, jó Uram, teljes szívemből, hirdetem majd csodás tetteid, és énekelek rólad. Áldalak, jó Uram, teljes szívemből, boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom. Alleluja!
Kedves hallgatók! Balla Gabriella tanúságtételét hallották. A felvétel a Mária Rádió Veszprémi stúdiójában készült.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.